Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Kovács András, a K&H Bank Dél-Dunántúli privát bankár csapatának vezetője. A mai adásban rendhagyó módon nem a korábban megszokottak szerint beszélgetünk a piacokról, trendekről, bár érinteni fogjuk ezeket is. Andrással inkább azt szeretnénk körüljárni, hogy hogyan működik a klasszikus privátbanki kiszolgálás, tanácsadás, milyen kihívásokkal kell szembenézniük napjainkban még azoknak is, akik több százmillió forinttal vagy akár milliárdos vagyonnal rendelkeznek. Tehát remélhetőleg kaphatunk majd Andrástól egy kis bepillantást a legvagyonosabbak életébe, ha máshogy nem is, legalább befektetési szempontból. Szia András, köszöntelek az adásban.
Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat én is.
Mielőtt belevágnánk, pár szóban beszéljünk egy kicsit rólad, hiszen az egyik legtapasztaltabb privát bankár vagy a K&H banknál, és én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb, amikor az igazán vagyonos befektetők részére kell tanácsot adni. Hány éve vagy például a szakmában?
2001-ben döntött úgy a K&H, illetve tulajdonosunk a KBC csoport, hogy a magyarországi pénzügyi kultúra megérett arra, és ügyfeleink igénye megalapozott, hogy a K&H privát banki szolgáltatás bankunknál is elkezdjük. Én 2001. októberre óta a csapattagja vagyok. A banknál egyébként több mint negyed százada, de világéletemben befektetési területen dolgoztam. A csapat 2020. október 1-én a Dél-Dunántúli privát banki csapattal, úgymint az országos privát banki tímmel fölállt, és azóta vezetem a Dél-Dunántúli csapatot összesen 8 fővel.
Hány ügyfélnek segítettél szerinted, vagy összeszámoltad-e már bármikor ez alatt a röpke 20-21-2 hány év alatt a portfólió építésben?
Húha, nehéz kérdés. Az, hogy hány ügyfél tárgyalás lehet, jobban meg tudnám fogni, hogy hány ügyfélnek, biztos, hogy többnek, mint ezernek, azt gondolom.
És most, ugye, mivel te már vezető vagy, viszont nagyon sokáig konkrétan privát bankárként dolgoztál, te mit gondolsz, hogy így vezetőként szerinted te többet tehetsz-e mondjuk egy megfelelő portfólió kialakításáért, mint korábban, hiszen ugye most jó pár kollégád van, akinek te vagy a szakmai vezetője, tehát hogy igazából az általad képviselt szakmai színvonalat ugye több csatornán keresztül tudod így továbbítani az ügyfeleknek. Gondolkodtál esetleg már ezen?
Igen, abszolút gondolkodtam, sőt, gyakorlatilag mióta az eszemet tudom, befektetési kultúrán krugózok folyamatosan. Ha szélesebb kontextusban nézzük meg a munkámat, akár kollégáim munkáját, akkor ha szabad úgy fogalmaznom, a pénzügyi kultúra követének tekintjük a munkánkat egyfajta missziónak, tekintettel arra, hogy ezt nem tudom, tudják-e a hallgatók, minden embernek gyerekkorától viszonylag fiatal korából elválik a pénzhez való viszonya. És nagyon fontos lesz a későbbiek során független attól, mivel fogunk foglalkozni, mi lesz a munkánk, hogy akár a megtakarításaink, akár egy háztartás bevétele kiadása kezelésében, akár majd a későbbiek során a befektetéseink tekintetében hogyan viszonyulunk ehhez. Úgyhogy ha messzebbről nézem, ilyen pénzügyi kultúra követnek tekintem magunkat vagy magamat, ha közelebbről nézem, akkor igen, privátbankárként, akár privátbanki vezetőként ugyanarról szól a munkánk, azt a vagyont, azt az értéket, amelyek ügyfeleink megteremtettek hosszú munkával, azt mi ráértéknek megőrizzük, és ha egy mód van rá, tovább is örökítsük majd generációkon át.
És hogy definiálnád a munkádnak a célját? Nyilván azon belül, hogy bankban dolgozol, ügyfelekkel foglalkozol, de mi a mélyebb értelme? Mondtad, hogy nagykövetnek tekinted magad, hogy mi a célja a te olvasatodban ennek a munkának?
Kettő olvasata is van talán ennek. Az egyik az, nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy amikor ügyfeleim, kollégáim hozzám fordulnak bizalommal, akkor azt látom, hogy van értéke, van értelme a munkánknak. Ugye nagyon fontos, hogy a sikert hogyan lehet kifejezni. Én azt gondolom akkor, hogyha megtaláljuk örömünket, kreativitásunkat a munkánkban, és úgy érezzük, hogy van hozzáadott értéke ennek a munkának nap, mint nap. Ez egyrésztről fontos az ügyfeleink szemében, mit mondanak rólam mondjuk a hátam mögött, szívesen dolgoznak-e velem együtt értelemszerűen, másrésztről pedig kollégáink tekintetében is ugyanilyen fontos, hogy a csapatom, a kollégáim, akikkel együtt dolgozom, szívesen dolgoznak-e velem együtt.
És hogy zajlik egy napod? Én valahogy úgy képzelem el, ugye privát bankárként, hogy már reggel mint csörög a telefonod, vegyünk ezt, adjunk el azt, délelőtt esetleg nem tudom, golfozgatsz az ügyfeleiddel, délben egy közös ebéd van az ügyféllel, ahol tudom, 100 milliók sorsáról születik döntés. Tehát van ennek bármilyen valóság alapja, vagy csak esetleg túl sok filmet néztem?
Jól hangzik nagyon, vettem a jók a tippeid. Alapvetően három fő mozgatórugója van ennek a munkának. Egyik az, hogy mi foglalkoztatja az ügyfeleinket, mik az ügyfeleink igényei. A másik nagy kör a pénz- és tőkepiac, mi zajlik a piacon. A harmadik pedig a csapatom. A csapatomban megfelelő dinamizmus legyen, megfelelő kohézió, motivált kollégákkal dolgozom, hiszen bármit is szeretnék én az ügyfeleimnek elérni, bármilyen céljaink is vannak, az csak megfelelő szakmai és személyes célokkal rendelkező kollégákkal lehet együtt csapatban megtenni. Úgyhogy ez a három fő irány határozza meg a mindennapjaimat. Tulajdonképpen nem is reggelre kezdeném, hanem, ahogy mondtam, én már tulajdonképpen anyatejjel szívtam be a befektetési világot, valahogy mindig ebben éreztem magam komfortosnak. Előző este már, legyen az vasárnap este, vagy egy sima hétköznap este, ránézek általában rossz szokásom szerint a pénzpiacra, mi történt, hogy zárt Ázsia, mit látok a határidős piacokon, mi történt gazdaságpolitikában, nyilatkozott-e valaki valamilyen izgalmas dolgot, mi van a kamatpiacon, devizárfiamokkal, ezt mindig megteszem, hogy képbe helyezzem magam, frissítsem a napi aktuális tudásomat. Az adott reggel pedig úgy kezdődik általában, hogy ha tehetem, akkor irodában, ugye régióban dolgozom, a Dél-Dunántúli régió az körülbelül ugye három megye, Baranya-Somogy-Tolna, itt 22 ügyfélpontunkkal dolgozom egy nagy hálózati csapattal, tehát nekünk az ügyfélpontok az első ügyfél, ha úgy tetszik, a kollégáink. A csapatban 7 kollégám van privátbank és kiemelt privátbanki területen, úgyhogy én minden reggel a chatfalon kezdem, vagy az autóban, mobilon keresztül, vagy a számítógépen, hogy egy ilyen reggeli indítás, szakmaindítást a kollégáinkkal megkezdjük, megbeszéljük, mi történt előző nap, múlt héten, milyen kihívásaink vannak a héten. A naptárunk az tele van, úgyhogy általában itt van egy ügyfélponton, egy kollégámmal, ügyféltárgyalással, vagy pedig az irodámban Pécsett kezdődik meg a munka, és alapvetően ez ilyen hibrid munkavégzés, tehát online nagyon aktívak vagyok, néha rám szólnak barátok, kollégák, legtöbbször a feleségemtől kapom azt a kritikát, hogy be kéne ültetni egy csippet, de hát ilyen az élet, erről szól, online mindig ott kell lennem, elérhetőnek kell lennem ügyfeleink számára, elérhetőnek kell lennem a kollégáim számára. Itt de azért hibrid, mert nem csak online, személyesen is szeretek ott lenni, hogy történnek a dolgok, tehát viszonylag sokat autózom. Egy héten 3 napot vagyok általában egy reggeltől estig autóba, és mondjuk 2 pedig tipikusan, amikor irodában.
Ti vagyonos ügyfelekkel foglalkoztok, nekik adtok tanácsot, de te hogy látod, van esetleg az ügyfél igényekben a portfóliót illetően különbség, attól függően, hogy valaki mondjuk 100-200 millió forinttal rendelkezik, vagy esetleg több milliárddal?
Van is, mennem is, becsapós a kérdés, de nagyon jó, mert akkor, hogyha egy befektetési vagyont, egy megtakarítási összeget hosszú-hosszú évek alatt egy életmunkájával teremtett meg egy ügyfelünk, akkor nyilván nagyon sok tapasztalata rendelkezik, és ennek megfelelően az ügyfelünknek nagyon sokféle igénye van, hiszen sok mindent látott versenytársaknál, esetleg külföldön, van egy erős tapasztalat, és van egy nagyon erős igény. Másfelől viszont nem is a portfólió nagysága, hanem az élethelyzet, az életcélok, amik alapvetően meghatározzák, kockázati attitűd, vagyonfelhalmozásban vagyok még, vagy már inkább a családom, gyermekeim, unokáim irányában. Tehát alapvetően a portfólió méret, de még inkább a célok és az élethelyzet határozza azt meg, hogy az adott portfóliót illetően milyen ügyfélgényekkel találkozunk.
És ha nem feltétlenül a portfólió meghatározó, inkább az ügyfél igény, meg az élethelyzet, ahogy mondod, akkor ki lehet esetleg mondjuk azt mondani, hogy van-e ilyen összefüggés, hogy esetleg mint egy kockázat kerülőbb be valaki, akinek mondjuk idézőjelben éppen csak 100 milliós vagyona van, vagy esetleg lehet bevállalósabb valaki befektetési szempontból, aki tudom, 1-2 milliárd forinttal rendelkezik, tehát ahol mondjuk már 1-2 millió forintnak a kockáztatása, az ugye viszonylag kis százalékát jelenti a teljes portfóliónak, tehát én azt gondolnám, hogy ugye egy nagyobb vagyonnál pár millió forint talán könnyebben kockáztatható. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e.
Érdekes, amit mondasz. Inkább az én megéléseim sem, mint egy nagyon pontos, tűpontos statisztikai adat, de ha már említést tettünk a pénzügyi kultúráról, Magyarországon jellemzően talán ennek lehetnek történelmi hagyományai, lehetnek örökölt sorsok, hogy miért vagyunk nagyon-nagyon-nagyon óvatosak a saját megtakarításaink tekintetében, és nem a vagyon mérete határozza meg. hanem a generáció. Tehát inkább a generációk között látok ebben hozzáállást, hiszen egészen más egy 30-as, 40-es éveiben járó fiatalember, aki most építi fel a vagyonát, egész más tapasztalt, mint mondjuk az, aki elkezdte ezt a munkát már mondjuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején, nagyon sok mindent látott már, más tanult meg, más vágyai és félelmei vannak, és ilyen módon talán egy kicsit ez az idősebb generáció, ha szabad így fogalmaznom, óvatosabb, konzervatívabb, talán ez a pontosabb kifejezés, hogy konzervatívabb hozzáállású, mint a fiatalabb generáció, hogy te fogalmaztál, akik bevállalósabbak. Önmagában a vagyonméret érdekes módon nem határozza meg, hogy én 1 forintot vagy 100 milliót szeretnék befektetni.
És mik jellemzően most a portfólióknak az összetételé, ha mondjuk ezt a felosztást követjük, hogy az idősebb, tapasztaltabb generáció, vagy esetleg a fiatalabb generáció, tehát gondolom akkor ez a portfólió összetételben kötvény, részvény, biztonságosabb, kockázatosabb eszközök aránya, itt is azért jelentős különbségek lehetnek, meg vannak.
Igen, ebben is van különbség, meg talán abban is, hogy a mi ajánlásaink, amelyet az alapkezelővel, társosztályokkal, privátbanki kollégáink megfogalmaznak újra és újra, ezek hogyan jelennek meg a portfóliókba. Szóval még azt láttam mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy ezek időszakosan megjelennek. Van mondjuk egy K&H célportfólió, ami egy megfelelő kockázati besorolásához ajánlásokat tesz az ügyfélnek, és ez nem új a világban, ilyen modellportfóliót Londontól New Yorkig mindenki alkalmaz a privátbanki kultúrkörökben, viszont ezt meg kell tanulni. Ez egy hosszú edukációs időszak. Meg kell tanulni a privátbankának, meg kell tanulni az ügyfélnek. Én azt látom, hogy a tapasztaltabb ügyfélkörünkben sokkal nagyobb a nyitottság arra, hogy kövessék ezeket az ajánlásainkat, míg ahol nincs ez meg, óhatatlanul nekünk is egy feladat a privátbanki csapatomban, hogy erre odafigyeljünk, mert ez egy kölcsönös bizalmon alapul, mire elindul egy több lábon álló, ütésálló portfólió, viszont sok helyen még ez nincs meg. Tehát magyarul el kell követnie sokszor az embernek, akarva akaratlan, ezt ki kell mondanom, meg kell kapni az első pofonokat, el kell követni az első hibáit. Az élet minden területén, valószínűleg a befektetések területén is, én is elkövettem fiatalkoromban, hogy megtanuljam azt, hogy legyen stratégiám, és akkor már nagyon jól lehet együttműködni a tanácsadókkal a piacon, nagyon szép portfóliókat lehet. Talán így érdemes ezt látni, vagy így érdemes megközelíteni.
És ezek a portfóliók, illetve ezeknek a változása, változtatása, ez akkor, ha jól értem, a ti javaslatotokra történik a legtöbb esetben, vagy esetleg az ügyfelek maguktól is jönnek, hogy nekik vannak ötleteik, vannak elképzeléseik, ami lehetnek nyilván jók, vagy nem biztos, hogy mindig jók, hogy itt mik a tapasztalatok mostanában?
Abszolút, ebben talán nincs változás, mióta én a szakmában vagyok, tehát hogy tanulunk egymástól kölcsönösen, hozzák az ügyfeleink is az igényeiket, hozzák azt, hogy mit látnak a piacon, mit látnak a versenytársaknál, milyen elvárásaik vannak, tanulunk egymástól, és mi is hozzuk azt, hogy az a fajta stratégia, az a fajta banki háttér, az a fajta hatalmas tudás, ami felhalmozódott, az úgy lehet egyfajta addicionális érték az ügyfélnek, hogyha az ügyfél igényeit, elképzeléseit közös nevezőre tudjuk hozni ezzel a portfólióban való gondolkodásnak. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos kölcsönhatás, meghatározza a munkánkat, hogy ez hogyan fejlődik. Ez kezdődik egy ismerkedéssel, folytatódik egy bizalomkiépítéssel, a bizalomért meg kell dolgozni kollégáimnak az ügyfeleknél, és ha ez megvan, akkor lehet egy eredményes portfóliót felépíteni, akkor lehet egy eredményes stratégiát működtetni.
Ez lehet, hogy megint csak egy téves összekapcsolás, vagy téves gondolat, de hogy nekem az volt a meggyőződésem mindig is, hogy ugye aki privátbanki ügyfél tényleg nagy vagyonnal rendelkezik, ő mondjuk a portfóliójában is sokkal egzotikusabb eszközöket tart, olyan piacokon fektet be, ahol egyébként ami kisbefektetőként nem nagyon tudnánk befektetni. De mit látsz, hogy van igény ma a privátbanki ügyfeleknél arra, hogy folyamatosan jelen legyenek ilyen egzotikusabb befektetési piacokon is?
Igen, van, több oldalról is érdemes megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan, akinek volt lehetősége, az megtalálta ezeket az egzotikus eszközöket, és el is várja azt a privát bankárjától, hogy hozzunk, elérhető legyen. Ugyanakkor van egy letisztulási folyamat az elmúlt években. Tehát, hogy kezdi megtanulni azt a már megint csak magyar pénzügyi kultúra, a magyar befektető is, egyébként személy szerint én is, hogy nem nagyon lehet megverni a piacot. Tehát nem arra kell törekedni, hogy keressük mindig a bölcsekkövét, megtaláljuk az egyetlen egy jó megoldást, és ez egy folyamat volt. Tisztul a kép. Tehát mai napig, ez egy nagyon fontos dolog, van egy ilyen elvárás a privátbanki ügyfeleinkben, különleges termékeket, különleges szolgáltatásokat szállítsunk, ezen vagyunk a csapatommal. Másfelől pedig én azt látom, hogy a piac és a befektető gondolkodás is olyan értelemben tisztul le, hogy egyfajta sokkal, ha szabad úgy fogalmaznom, okosabb, következetesebb, talán ez a jó szó, irányvonal követés van. Kevésbé kapkodnak az ügyfeleink, kevésbé érzik azt, hogy mindenképpen cselekedni kell akkor éppen, amikor mondjuk egy nagyon vérzivataros pénzpiaci körülmény vesz bennünket körül. Talán azt is mondhatnám, hogy a válságok sorának, a kihívások sorának volt egy ilyenfajta eredmény is, hogy a befektetői, megtakarítói kultúra és gondolkodásmód kezd letisztulni, és ezt látjuk az ügyfeleink igényében is. Ez ott is manifesztálódik nap mint nap, ahogy mondod, vannak egzotikus igények, ez fontos, ez a privátbanki kiszolgálás lényege, de sokkal inkább a stratégiai megközelítés kezd uralkodni mindenhol.
Ugye azt mondod, hogy változnak a portfóliók, változik a szemléletmód, de ezek a változások, ugye a szavaidból én azt érzem, hogy talán ugye tényleg a stabilitás felé, meg a sokkal kiegyensúlyozottabb működés felé hatnak. Ezek az újonnan létrejött ilyen típusú portfóliók szerinted mennyire felelnek meg ma a jelenkor, illetve a közeljövő kihívásainak? Tehát gondolok itt akár arra, hogy mennyire védenek ezek most szerinted az infláció ellen, figyelnek esetleg arra ezek a portfóliók, hogy most egy gazdasági lassulás előtt vagyunk, hogy magasak a kötvényhozamok, és még sorolhatnám. Tehát, hogy a piaci szituációra mennyire van most testre szabva ugye az átlag portfólió?
Ez egy örök dilemma, nagyon fontos dologra tapintottál rá, Tamás. Én amikor tanultam a szakmát, akkor is ugyanezt gondoltam erről, és nem olyan régen egy alapkezelői befektetői klubon hallottam vissza az egyik kollégától azt, hogy mikor jó egy portfólió, mikor tud megfelelni az adott kor kihívásainak, és anélkül, hogy most mélyreható elemzést tennék, én azt gondolom, saját magamból kiindulva is, de látva az ügyfeleink visszajelzését még inkább, hogyha komfortosnak érzem magam a saját portfóliómmal. Ha azt gondolom, hogy látom, értem, hogy mi történik a portfóliómmal a piaci hatásoknak megfelelően, mert elmagyarázta nekem a privátbankárom, tudom, hogy mi miért történik, és emiatt nincsenek álmatlan éjszakáim, akkor megfelel a kihívásnak. Ha nem, akkor dolgozni kell rajta. Igen, dolgoztassuk a privátbankárt azon, amíg egészen addig el nem jutunk, amíg az egyénre szabott portfólió nem lesz komfortos, még akkor is, amikor nehéz időket élünk.
És mi most a legnagyobb kihívás szerinted, vagy mit tapasztaltok a kollégáiddal, hogy ezekben az ügyfélportfóliókban, mert azért most az elmúlt pár év azért sok mindent mutatott már nekünk, főleg a tavalyi év azért nagyon sok mínuszt, meg álmatlan éjszakát okozhatott még egy jól összerakott portfólióban is. Ti most mivel szembesültök ilyen kihívásokkal?
Ha az elmúlt éveket nézem, akkor az, amit pár mondattal korábban mondtam, hogy tisztul le ez a fajta gondolkodás, elindultunk egy stabilabb portfólió irányú stratégiai gondolkodásban, abban most egy értelemszerű és teljesen életszerű változást érünk. Én megértem a szakmámban, sok kollégámmal együtt az, hogy mi történik akkor, amikor hirtelen feje tetejére áll a piac. Ha csak az elmúlt pár évről beszélünk, akkor 2020-ban a pandémiás időszakban éltünk meg először egy olyan kihívást, amivel nem szembesültünk még. Aztán a nehéz időszak már-már felélegzése után láttuk azt, hogy gazdasági ciklusban hol tartunk, beszélgettünk a recesszióról, és bejött a háború. Nagyon nehéz gazdasági politikai döntéseket kellett a környezetünkben meghozni, idehaza is, Európában és a világban is. A háborúval együtt pedig ránk szakadt az infláció. Olyan soha nem látott mértékben, amit talán csak ezen a piacon legrégebbi kollégáink élhettek meg, és ezek együttesen hatottak, és bizony nagyon komoly kihívásokat támasztanak. Tehát, hogy be kell, hogy valljam, időnként nagyon sokat látott kollégák és ügyfelek is nem egyszerű tárgyalásokat követve jutnak el odáig, hogy mi az, ami miatt mégis kitartunk a stratégiánk mellett, és mi az, amit viszont mindenképpen meg kell hoznunk. Egy nagyon régi-régi bölcs alapmondás, ami nem is annyira jelent újat, de mégis vannak régi tartalmai, hogy valahogy mi emberek úgy vagyunk bekötve, hogy a veszteségek sokkal jobban irányítják a cselekedeteinket, mint a vélhető nyereségek. Ez valószínűleg egy evolúciós kutató, aki ért hozzá a behavior finance-hez, viselkedéskutatáshoz, az azt mondja, hogy ez így működik, nem kell csodálkozni, így vagyunk emberek. A mai világ is erről szól, amit nap mint nap megélünk, amit ügyfeleink közvetítenek hozzánk, hogy jaj, meneküljünk a veszteségtől. De vajon ilyenkor jó döntést hozunk-e? ha múltban nézünk, és múltbeli hozamokat tekintünk, valami jó döntést hozunk el, a múltból tanulni kell, viszont a döntéseik meghozatalához a jövőbe kell tekintenünk, az előremutató hozamokat kell néznünk, és ez nagyon sok fejtörést okoz. Mondom, tapasztalt kollégák, tapasztalt ügyfeleknél is, de én úgy vagyok ezzel, hogy a lehetőséget látom benne kollégáimtól, és azt kapom vissza nap, mint nap, hogy ezek az erőpróbatételek, ezek lehetőséget jelentenek ügyfeleink számára arra, hogy még egészségesebb portfóliók, még jobb lehetőségeket találjunk, még jobban megértsük a piaci működést, még jobban megismerjük magunkat, a saját valódi kockázati attitűdünket, talán ezt is. Szóval azzal együtt, hogy nagyon nehéz időszakot élünk, én abban a tekintetben optimista vagyok, hogy ez egy átmeneti időszak, most az inflációval, és nem akarom megkerülni a kérdést, leginkább a reálhozamok elérése az a leges, legkomolyabb kihívás, amivel küzdünk, szerintem idén egész évben, és ezek a félelmek, Covid, háború, recesszió, gazdasági ciklusba hol tartunk, láttuk, hogy az euró forint devizárfolyama hogyan alakult, egészen elképesztő volatilitást éltünk meg tavaly év végén, még az ügyfelénknek azt tanácsoltuk, hogy ne vásároljon 430 körüli euróból, most pedig pár hónap elteltével 370 közelébe töltöttük föl a devizakitettséget a portfóliónkban, és én azt gondolom, hogy ha nem is kell hozzászoknunk ahhoz, hogy válságok idején vagyunk, de tanulni kell belőle mindannyunknak, és a legkomolyabb kihívás a rövid távon az, hogy ezeket a rövid távú hozamokat, amelyeket most elérhetünk a piacon, ezt hogyan illesszük be a portfóliónkba úgy, hogy magát a stratégiát ne rúgjuk föl.
Tehát akkor nagyjából ti is ugyanazokkal a problémákkal szembesültök, ha úgy szavaidból kiveszem, mint a sokkal kisebb vagyonnal rendelkező, akár csak pár millió forinttal rendelkező befektetők, akik tényleg azt látják csak, hogy a 10x%-os fix ilyen kötvény, olyan kötvény lehetőségek vannak, de hogy ugye, ahogy te is mondtad, a stratégiát azt nem szabad feladni. Bizonyított tény, hogy azért a hosszú távú hozamokért 80%-ban a stratégia felel, 20%-ban pedig ezek az időzítések, hogy éppen most rövid távon ki tudtam használni valamit, de akkor ezek szerint nálatok is hasonlóképpen működik a történet?
Abszolút mindannyiunk bőrét, minden ügyfelünkét és a magunkét is egyformán égeti az infláció. Látjuk azt, hogy a vásárló ereje hogyan csökken a jövedelmünknek mindannyian, és mindenki tenni akar ellene. Nagyon gyorsan csapott be, nem hosszú évek alatt, hanem egy év alatt drámai változások voltak ebben, és teljesen természetes, hogy egyrészről szeretné ezt a bajt elhárítani az ügyfél. Van egy teljesen extrém, rövid kötvényhozami piac most, amit szeretnénk elérhetővé tenni az ügyfeleknek, de emiatt nem éljük fel a jövőnket. Behoznám ide azt, ami nagyon fontos, amiről ugye a bankunk gyakorlatilag referenciapont a piacon, hogy mit jelent a fenntarthatóság, pontosabban a felelős viselkedés. Közgazdaságtanban talán legegyszerűbb úgy lehet megfogalmazni, hogy felelős tőkemenedzselés, de ez az élet bármelyik területére igaz időtlen idők óta, hogy attól függetlenül, hogy bizonyos dolgokat meg kell tennem rövid távon, ha bölcs vagyok, felelős vagyok, akkor hosszú távú céljaimat nem fogom fölrúgni rövid távú eredmények érdekében. Ezzel küzdünk nap, mint nap, ügyfeleink, kollégáink az élet minden területén. Valahogy ennek egy egészséges kombinációját szeretnénk a portfóliónkban megteremteni. Elérhetőek legyenek a magas rövid hozamok, úgy, hogy alapvetően az adott egyénre szabott portfólió stratégiát ne rúgjuk föl, tartsunk ki a célportfólió mellett.
Ha eltekintünk konkrétan ezektől a portfólió összetételektől, meg ezektől a szakmai témáktól, akkor te most mit látsz, hogy a privátbanki ügyfeleitek körében mik azok a témák, amik még esetleg nagyon forró témák, nagyon érdeklik az ügyfeleket? Itt most gondolok itt akár, nem tudom, öröklésre, vagy sokat hallunk arról, hogy családi vállalkozások, felépített milliárdos bevétellel rendelkező vállalkozásokat is át kell örökíteni például a következő generációnak. Tehát, hogy ez mennyire jelenik meg, vagy ezen kívül eszedbe jut esetleg még valami más is?
Igen, nagyon jó helyen tapogatsz. Még azért behoznék két vagy maximum három piaci dolgot, ami most nagyon-nagyon-nagyon releváns, megkerülhetetlen, és válaszolok a kérdésre is, mert nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon aktuális. Az, hogy mit keresnek most az ügyfeleink a pénzpiacon, abban legalább kettő, de három olyan témakör van, ami visszatér, de egy egészen kiemelkedő, én azt gondolom, hogy évtizedes lehetőséget jelent a hozamok tekintetében. Ez pedig a kötvénypiaci hozam lehetőségek. Látjuk azt, hogy milyen gyorsan épültek föl ezek a hozamok Magyarországon, mi történik az állampapírpiacon. Szeretnénk azt bemutatni az ügyfeleinknek, és beilleszteni kinek az egyedi kockázatviselési attitűdje szerint a portfóliójában, hogy hosszú kötvény szinten lesz egy konszolidáció. Tehát azt látjuk, hogy az előttünk álló években a hosszú állampapírok hozam csökkenésében egy olyan egyébként nagyon konzervatív lehetőség, eszköz lesz az ügyfeleink portfóliójában, amiben el tudunk majd érni reál hozamot. Ez az egyik nagyon fontos téma, húsba vágó téma is nagyon fontos. A másik a devizasúly növelése. Évek óta más sem teszünk, mint hogy a portfóliók ütésállósága miatt a kinek-kinek az igényei szerint a devizasúlyt növeljük, közvetlen vagy közvetett módon. Erről már az imént beszélgettünk, hogy nagyon rövid idő alatt milyen óriási pályát járt be, ha csak az euró-forint kurzus nézem, és ebben van egyfajta felelősségünk, ott is, ahol esetleg ügyfeleink idegenkednek a devizakitettségtől, ott esetleg nem közvetlen devizavásárlásokkal, de megtesszük, és így tesszük sokkal ütésállóbbá a portfóliót. A harmadik pedig különböző olyan defenzív megoldások, ami valamilyen fajta tőke garantált típusú terméket körét jelenti. Egyértelmű az ügyfelénk igényel legyen egyfajta tőkevédettség, amit a mostani hozam környezetben meg lehet teremteni. Legyen esetleg valamilyen fajta fix kupon. Ne adj Isten mögötte egy olyan termék, ami hozam potenciált tud, és azt is oda tudja adni az ügyfélnek a termék, és akár még valamilyen fajta rugalmasság is. És a kérdésed lényegi része, ha nem konkrét portfóliókról beszélgetünk, milyen témák, amelyek nagyon érdeklik az ügyfeleinket, amelyek folyamatosan visszatérőek, és amelyekre azt gondolom, hogy van válaszunk, de most én nem fogok tudni azonnal erre pontos választ adni. Azt tudom neked elmondani, Tamás, hogy az öröklés témája, beszéltünk magyar pénzügyi kultúráról, magyar gondolkodásról, az öröklés kicsit tabu téma, ügyfeleink többsége úgy gondolkodik, és én is magamról, hogy még azért egészséges vagyok, dolgozom, tudok gondoskodni a családomról, de akárhogy is utolér mindannyiunkat, és jobb felkészülni erre, még fiatalon, még erőnk teljében. És én láttam, hallottam, olvastam többféle olyan nem reprezentatív felmérést, ami azt mutatja, hogy ebben nem vagyunk még felelősek, és van még mit tenni. Ez azt jelenti, hogy többségünknek nincsen egyáltalán, a többség alatt a magyar átlagos lakossági befektetőt értem, nem csak a privátbanki ügyfeleinket, nincs végrendeletünk, nem is tudjuk, hogy miért fontos az, sőt, nincsenek a számlákon beállított meghatalmazottak, esetleg haláleseti rendelkezők, nem is tudjuk pontosan, mire van lehetőségünk, mit biztosít a jogalkotó, és hogyan tudjuk azt biztosítani mi magunk. Nem kell a legrosszabbra gondolni, hanem arra, hogy valami miatt akadályoztatva leszek, és a családom nem fér hozzá a vagyonelemémhez. Erre van lehetősége mindenkinek. Én ezt pontosan tudom, hogy kollégáink ezt folyamatosan képben tartják, és ez egy nagyon fontos téma. Emellé még bejön az, hogy milyen lehetőségek vannak, amit az ember már életében meg tud tenni, hogy gondoskodjon öröklés oldaláról a magánvagyonáról, és öröklés oldaláról céges vagyonok tekintetében. Magyarországon generációváltás alatt vagyunk, egyébként az egész közép-kelet-európai régió, ha belegondolunk abba, hogy egy 31 néhány éve kezdtek el azok a vállalkozások, cégek működni, ahol most a tulajdonosok többsége abban a korban van, hogy átadja a vállalkozását, ahol ez könnyű helyzetben, praktikusan családon belül megoldható, ott még talán működik is, de én látom azt, hogy nagyon sok helyen kihívásokkal küzdenek ügyfeleink. Bankunknak van is erre egyébként egy programja, amivel ezzel foglalkozik, és kiemelten mi is foglalkozunk azzal, hogy érdemes ezt még akkor megtenni, arról gondoskodni, akár külső szakértők bevonásával, amikor még nem ütött be a baj, amikor még működik jól a cég, amikor még én is egészséges vagyok, mint magánbefektető. Ez a két olyan témakor, öröklés, cégem továbbadása, életművem továbbörökítése az, ami nagyon-nagyon-nagyon aktuális a magyar pénzpiacon most.
Akkor jó hír, hogy ebben azért ti tudtok segíteni sokat, ha más nem, esetleg ugye az ügyfeleiteket összekapcsolni olyan szakértőkkel, akik ebben professzionális segítséget tudnak nyújtani. Ugye nagyon sok mindenről beszéltünk eddig, hogy hogy működtök, ti mint privátbank, mik azok a plusz szolgáltatások, amiket megkapott az ügyfél, de hogy ha így röviden kéne megfogalmazod, akkor mit mondaná, hogy miben rejlik a K&H privátbanknak az egyedisége? Tehát mi az a hozzáadott érték, amit máshol vagy nem kap meg az ügyfél, vagy nem olyan módon, nem olyan színvonalon kap meg, tehát amiért a legtöbb ügyfél titeket választ, akivel kapcsolatban álltok?
Húha, erről tudnék sokáig beszélni, de azért fogos kérdés is, hogy itt most ne nagyon általánosságok beszéljek. Talán három nagyon fontos dolog villan be. Az egyik az, hogy a K&H tulajdonosa, a KBC csoport teremt egy rendkívül erős, tőkeerős, független környezetet, amely nagyon fontos számunkra, a dolgozók számára, fontos az ügyfeleink számára. Nem csak tőkeerős és független környezetet, hanem óriási tapasztalatot, amely elérhető számomra és a kollégáim számára. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, az, hogy az új kor kihívásairól kérdeztél portfóliók tekintetében. Az egyik legfontosabb kihívás az, hogy digitalizáció szempontjából mennyire leszünk az ügyfelénk igényére, egyáltalán a piac kihívásaira megfelelőek. Saját magunkra úgy nézünk, mint K&H és K&H Privát Bank, hogy egyfajta referenciapont szeretnénk lenni. Tehát digitálisan ez egy innovatív bank munkakörnyezet tekintetében is, és ügyfeleink szolgáltatásaiba alkalmazása tekintetében. Talán ez a második nagyon fontos ütőkártya. És a harmadik adódik, amit már itt a bevezetőben én elkezdtem pedzegetni, hogy az a fajta szolgáltatás minőség, ami megkülönböztet bennünket, amit nem feltétlen termékekben, szolgáltatás típusokban, hanem egyfajta hozzáállásban tudnék neked megfogalmazni, Tamás, az az, hogy a K&H Privát Bankban dolgozó kollégák hivatásszerűen űzik a szakmájukat, szeretik azt, amivel foglalkoznak, lelkiismeretesen gondozzák ügyfeleink mindennapi pénzügyi tevékenységeit, igényeit, kéréseit. Ez megnyugtató. Számomra, mint vezetőnek, mindannyiunk számára, aki ebben a munkakörben dolgozik, és azt gondolom, hogy ügyfelek számára is egy hozzáadott érték lehet, az a fajta egyére testre szabott gondoskodás, amelyet a K&H Privát Bank kollégái űznek.
Ez egy nagyon jó végszó is volt, és én azt nézem, hogy nagyjából az időnk végéhez értünk. Én azt látom, meg úgy éreztem a beszélgetésünk során, hogy azért a lehetőségeinkhez mérten azért kaptunk tőled egy átfogó képet arról, hogy tényleg hogyan működik ez a sokunk számára kicsit misztikusnak, meg titokzatosnak tűnő privátbanki ügyfélkezelés, meg azt is jó látni, hogy a nagy vagyon sokszor azért a mélyén, a gyökerében ugyanazokat a problémákat, meg dilemmákat veti fel, amivel ugye egy átlag befektetőként is találkozhatunk. Szóval András, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha még bármilyen egyéb témánk lesz, amiben a privát bankot ilyen szinten be tudjuk vonni, akkor mindenképpen szeretnék még később is beszélgetni majd veled.
Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.